Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, az Istennek és az ő fiának, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből, a 35. verstől a 40. versig terjedő ige szakaszból. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az Uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Amen. Hogy Isten igéje gyümölcsöt teremhessen bennünk, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt mondja egy helyen a Zsoltáros, hogy íme igen jó a te közelséged. Vele együtt mi is tudjuk és valljuk, hogy valóban jó a te közeledben lenni. Azt ígérted nekünk, hogy ha közeledünk hozzád, te is közeledni fogsz hozzánk. Ezért vagyunk most is itt, mert szeretnénk veled közösségben lenni. Szeretnénk úgy gondolkozni, ahogyan te gondolkozol, úgy látni az életünket, annak apró cseprő dolgait, részleteit, ahogyan te látod azt. Azért most ítéljen, fedjen, vagy buzdítson, dicsérjen szavad. Segíts, hogy tudjuk alázattal és engedelmességgel fogadni. Elevenítsd meg bennünk igédet, szent lelked által. Áldj meg bennünket, hallgatókat. Áldj meg az ige hirdetőjét. Jöjj közel hozzánk ezen a délelőttön. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott igeszakasz folytatásaképpen, Lukács evangéliuma 12. részében a 41-től 46-ig terjedő versekből. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Kedves testvérek, a mai napon lezárul a foci EB, megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen is volt ez a torna. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a jobbak közé tartozik, vannak, akik azt mondják, hogy hát ez sokkal inkább a gyengébb versenyeket erősítette, a gyengébbek közé lehet sorolni. Hát azt gondolom, mi nem tudunk egészen objektívek lenni, hiszen mi elfogultak voltunk az EB-n, ott voltak a mieink, a magyarok, emiatt mindenképpen izgalmas volt. Addig, legalábbis amíg ők is futballoztak, ez az Európa-bajnokság mindnyájunk számára. Sokan vagyunk azon a véleményen, hogy ha az összes foci meccsen kikapott volna a válogatott, de így játszik, akkor is büszkék lennénk rájuk, hát még így, hogy túlteljesítették a reménységeinket is. Azért az Európa-bajnokság előtt az egész világban volt egy komoly feszültség, és nem csak a meccsek miatt. Hiszen emlékszünk rá, az iszlám állam azt ígérte, hogy temetővé fogja változtatni a futballstadionokat. Sőt, a viadal kezdetén volt is egy merénylet, sőt közben is volt, amikor a rendőrség felrobbantott egy autót, mert gyanúsnak találták azt. Emlékszem, hogy amikor ezek történtek, akkor sok biztonságpolitikai szakértőt megszólaltattak különböző tévé, rádió adásokban, és közülük egy nagyon érdekesen nyilatkozott, amikor azzal szembesítették a válaszolókat, hogy hát hogy végzik a munkájukat ezek a terror elhárító szakszolgálat tagjai. Hogy lehet az, hogy mégis sikerül valahová becsempészni robbanó szerkezetet, vagy ehhez hasonlót. És azt mondta ez a szakember, hogy hát azért tessenek belegondolni, több mint egy éve ebben élnek a franciák, meg Nyugat-Európában sok ország. Folyamatosan, állandóan figyelni kell telefonhívásokat, internet forgalmat, aztán ellenőrizni kell, követni kell embereket, akik gyanúsnak tűnnek, és ez a létszám folyamatosan nő. Egyre nagyobb, egyre többen vannak. És azt mondta ez a terror elhárító, vagy ez a szakember, hogy bizony ebbe is el lehet fáradni. El lehet ebben fáradni. A legjobb szakembereket is felőrli az állandó készenlét. Imádkoznunk kell azért, hogy ne legyen semmi terrorcselekmény, és hogy végre szűnjön meg ez a mérhetetlen gyűlölet a mi irányunkban. Ugyanakkor azért hoztam elő ezt a témát, mert ez felhívja a figyelmünket egy tévedésre is, ami kereszténységünkkel kapcsolatban. Sokan ugyanis hasonlóan gondolkodnak Jézus visszajöveteléről, mint ahogyan a terror elhárítók vannak készen létben az esetleges tragédia elkerülésének megelőzése véget. A mai napra rendelt újszövetségi ígében az Úr Jézus valóban arról szól, hogy készen kell lennünk az ő visszajövetelére. Az istentisztelet elején felolvasott ígében az Úr Jézus arról beszél, hogy legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlóak az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezekből a szavakból arra lehet következtetni, hogy egy olyan készenlétre figyelmeztet Jézus, mint amiről az előbb szóltam. És a történet, a példázat szerint, amit itt Jézus elmondott, elbírjuk képzelni ezeket a szolgákat. Ugye elment az Úr, elment a gazda a mennyegzőre. Ezek meg várják haza. Ott ülnek a bejárati ajtó mögött, várják, hogy jön haza. Ragad le a szemük. Már nem bírnak ébren lenni. Az egyik azt mondja a másiknak, te, mondj már valamit, mert mindjárt elalszom. Elbírjuk képzelni, átérezzük ezt, állandóan csak virrasztani. Talán egy idő után elkezdenek morgolódni, meddig lesz még a lagziba? Meddig lesz még a mennyegzőben? Mikor jön már? Miért kell nekünk itt várni? És így tovább. És akkor azt mondja Jézus, hogy de azok, akik virrasztva várják, akik ébren bírnak maradni, azok olyan jutalmat kapnak, hogy el se képzelték volna, maga az Úr fog nekik felszolgálni, de akik viszont elaludtak, azok szörnyű sorsa jutnak. És mindezt erősíti bennünk az is, amivel Jézus folytatja. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha a ház ura tudná, melyik órában jön el a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amikor nem is gondoljátok. És itt is a folyamatos készen létre utal az Úr. Megint csak elbírjuk képzelni, olyan, mintha megfenyegetnének, hogy jövök éjszaka, valamelyik éjszaka betörök hozzád, elviszek valamit, és akkor ott ülünk, virrasztunk, nappal dolgozni kell, éjszaka meg karikás a szemünk, és állandóan feszültek vagyunk, és rettegünk, hogy mikor fog jönni vajon a tolvaj. Sajnos ebben a helyzetben vannak ezek a biztonsági szolgálatok, terror elhárító szakemberek is, szerte Európában. És ezekből, amiket Jézus elmond, azt érezzük, hogy de borzasztó dolog Jézust visszavárni. Annyira terhes, annyira fárasztó, annyira hosszú ideig tart, és csak sóhajtozunk, ennyire nehéz Jézust visszavárni, mi lesz már, vagy mikor fog visszajönni. És akkor még talán hozzátesszük azt is, hogy ki tudja, megéljük ezt. Az is az eszünkbe juthat talán, hogy a mi életünkben vissza sem fog jönni Jézus, de aztán korrigálunk, és azt mondjuk, hogy igen ám, de mi elmegyünk, és meg kell állni az Úr előtt, de akkor is egy életen keresztül várni, ez rendkívül fárasztó. Ennyire nehéz Jézust visszavárni. Nem véletlen, hogy Péter apostol is rákérdez az Úrnál, és azt kérdezi tőle, hogy mondd csak Jézus, ezt nekünk mondod, vagy mindenkinek. Nekünk mondod, a benfenteseknek, akik mindent elhagytunk érted, akik követünk akárhová is mész, vagy ez úgy mindenkire vonatkozik. Érzi Péter és a többiek is, hogy ez egy nagyon megterhelő dolog, amiről az Úr Jézus beszél, és érezzük mi is. De milyen jó, hogy előkerült ez az ige, mert rendet tehetünk, hogy hogyan is kell ezt érteni, hogy tényleg állandó készenlétben kell lennünk egy megfeszített állapotban. Tudatosan teszem fel így a kérdést, mert biztos vagyok benne, hogy sokunkban így fogalmazódik meg, vagy így él már régóta. És hogyha a terror elhárítókra gondolunk talán, az is az eszünkbe jut, hogy de hát ezek sosem mennek szabadságra. Elhisszük, hogy el vannak fáradva, de hát csak valamikor megpihennek. Hát muszáj egyszerűen megpihenni néha. Szüntelenül nem lehet megfeszített állapotban az ember, mert abban tönkre lehet menni. És ez igaz is. Tudjuk, hogy korunk népbetegsége a stressz. A stressz nemzedéke vagyunk. Pedig a stressz egy nagyon jó dolog. Az egy életmentő dolog. Amikor valami krízisbe, valami nagyon hirtelen, óriási bajba kerülünk, akkor a szervezet előállít egy adrenalinbombát, és abban a pillanatban hihetetlen képességekre teszünk szert. De ez arra való, hogy ez nagyon rövid ideig legyen, hogy ki tudjon bennünket menteni. Néhány héttel ezelőtt meséltem, hogy egy alkalommal középiskolából hazamenve ránk uszították a kutyát. És hogy akkor olyan kerítést ugrottam át, hogyha máskor mondták volna, hogy ugord át, neki se szaladok. Úgy sem megy. Akkor meg olyan löket volt, úgy átrepültem, hogy testnevelés tanár ötöst adott volna rögtön. De ugyanígy ezt átélheti az is, aki már egy balesetet, vagy baleset körüli, környéki állapotot átélt. Ebben is volt részem, meg bizonyára sokunknak, hogy a másodperc tört része lelassul, szinte perceknek tűnnek, mindent látunk, mindent érzékelünk, az agyunk iszonyatosan gyorsan dolgozik, és képesek vagyunk cselekvésre, oda nyúlni, oda fogni, amire szükség van. Ha gyerek ott ül az autóba, akkor megfogjuk, akár a saját életünket is kockáztatva. És ez annyira rövid idő alatt történik, hogy igen gyors kamera se tudná felvenni. Tehát a stressz az egy jó dolog, az képes megvédeni, de mi olyan nyomorult állapotban vagyunk, hogy szüntelenül stresszben vagyunk. Állandóan stresszeljük magunkat, hogy milyen kedve lesz a főnökünknek. Hogy majd nem csapnak-e be a boltba, meg fogják emelni a benzinárát, meg mit tudom én, annyi minden miatt idegesek vagyunk, folyamatosan készenlétben, hogy ha valami rossz történik, na majd akkor mit fogunk reagálni rá. De hát ezt így nem lehet élni. Ebbe csak tönkre menni lehet. És akkor azt látjuk, hogy még Jézus is ezt mondja. Engem így kell visszavárni. Megfeszített állapotban lenni. És akkor ott van bennünk az a kérdés, pláne így a nyári szünet elején, közepén, hogy hát nem lehet a Jézus visszavárásából egy kicsit szabadságra menni? Nem lehet ebbe is nyári szünetet tartani? Mindenkinek jár egy kis pihenés. Az országnak, a kontinensnek egy másik részébe talán elutazunk, egy néhány napra, van, aki néhány hétre, kinek mennyi adatik. Hát legalább ott hadd legyek már egy kicsit szabad. Hadd tudjam kiereszteni a gőzt, és így tovább. Most nem lehet. Kereszténységből nem lehet szabadságra menni. Ez rossz hírnek tűnik. De olyan jó, hogy az Úr Jézus érzékelte a tanítványok kérdése mögött az igazi indokot, és ahogyan a múlt vasárnap hallhattuk, a 2000 éves szavak ma is, itt a mi életünkben válasszá, üzenetté válnak. És Jézus magyarázat helyett, mint azt, ahogy sokszor cselekszi, példázattal válaszolt. A példázatban pedig láthatjuk, hogy hogyan is kell készen lennünk, készen várnunk Urunkat. A példázat szerint a gazda elmegy otthonról, és rábízza valamelyik szolgájára a házát, az egész gazdaságot, és a többi szolgát, mindent. És mit mond Jézus? Melyik szolga az, amelyik jól cselekszik egy ilyen helyzetben? Melyik az, akit majd meg fog dicsérni az Ura? Hát az, aki végzi a munkáját. Az a jó sáfár, az a jó szolga, aki mindent úgy csinál, amíg nincs otthon az Ura, mintha otthon lenne. Erről szól Jézus, erről beszél. Tehát nem arról van szó, hogy otthon kell rettegni, hanem pont ugyanúgy dolgozni, szolgálni, mintha az Úr otthon lenne. A rossz sáfár, a rossz szolga, az pont ellenkezőleg gondolkozik. Az azt mondja magában, végre nincs itthon a gazdám, végre nincs itthon az én Uram. na most aztán leszerezd el a hajam, most végre egy kicsit szabadságra megyek, most én leszek a főnök, és úgy lesz, ahogy én akarom. Most nem nekem parancsolnak, hanem én parancsolok. És akkor elő a bort, elő a zenét, táncoljunk, mulassunk. Ha olyan vagyok, akkor most fogok kegyetlenkedni is a többi szolgával, zsarnokoskodni fogok fölöttük, és így tovább. Mert most én el akarom engedni magam, most én szabadságra megyek. És úgy gondolkozik, hogy majd mire visszajön a gazda, nagyjából sejteni fogom, gondolni fogom, hogy mikor lesz az az időpont, akkor a mindent rendbe teszünk, elpakolunk, és kiózanodunk, és akkor kezet fog velünk, talán meg is ölelget az Úr, és azt fogja mondani, hogy íme milyen derék szolgám vagy te. De azért közben ez a szolga, aki szabadságra akar menni, aki a maga élvezeteit szeretné kiélni, stresszben van. Mert el akarja magát engedni, de azért folyamatosan ott van benne, de mi lesz, ha mégis visszajön az Úr? Mi lesz, ha meggondolja magát, és azt mondja, megszakítom a körutamat? Mi lesz, ha mégis váratlanul betoppan? El akarom engedni magam, de közben ideges vagyok. Mi lesz, ha megjön idő előtt? És testvérek, a vége ugyanaz. A gazda mindig váratlanul jön haza. Mindig váratlanul jön. Ez biztos, ne legyen kétségünk, egyikünk sem gondolhatja komolyan, hogy Jézust át lehet rázni. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy az, aki tegnap, ma, mindörökké ugyanaz, aki előtt ott van múlt, jelen és jövendő egy szempillantás alatt, hogy ő előle mi el tudunk bújni, és el tudjuk rejteni a dolgainkat. Az Úr Jézus pontosan tudja, ismeri minden gondolatunkat, tettünket, és úgy fog megérkezni, hogy leleplezzem. De az ő eljövetelének a célja nem az, hogy elcsípjem. Ő nem tolvaj, hogy kárt okozzon, hanem azt mondta, úgy jön, mint a tolvaj. Azaz meglepetésszerűen. Hiszen a hűséges szolga is elalhat. Hát a hűséges szolga is elalszik. A különbség ott van, hogy az egyik várta, a másik nem várta. Az istentisztelet elején hallott igében ott van, hogy melyik az a szolga, amelyik jól várja az urát. Az egyik az lehet, hogy úgy várja, hogy nem fog ez jönni csak hajnalba, addig én megyek, bevackolódok az ágyikomba. Megveti az ágyat, befekszik, beállítja a csörgő órát, hogy szerintem majd ötre fog jönni. A másik meg ott ül, kint az ajtóba, és várja, hogy mikor jön az ura. Ő ül úgy, hogy ragad le a szeme. És lehet, hogy el is pilled, amikor megjön az ura. De az első koppantásra, mihelyt megzörgeti az ajtót, ő rögtön felugrik és kinyitja. A másik meg nem is tud róla, mert ő alszik. Mind a kettő elaludt, mégis óriási a különbség a két alvás között. És nyilván az utóbbi, aki ott az ajtóban szenderül el, az tartozik oda, aki nem fog kapni büntetést, verést. A válasz tehát Jézus visszavárásával kapcsolatban tehát nem az, hogy legyünk szüntelenül stresszben, és rettegjünk, hogy mikor jön vissza Jézus. Ezt ő biztosan nem akarja. Sőt, a példázat lényege éppen az, hogy az a jó szolga, amelyik úgy szolgál, mintha az ura el sem ment volna. A hűséges keresztény ember az nem készül Jézus visszajövetelére, hanem készen van. Az rossz, ha készülni kell. Mert az azt jelenti, hogy nem vagyok kész. Ő mindig készen van. Mert úgy él, mintha most is itt lenne vele. Éppen ezért nincsen a hívő embernek eszébe a lazítás, mert a nyaralásra is magától értetődő, hogy viszi magával a Bibliát. Hogyha elmegy valamelyik városba, akkor magától értetődő, hogy a vasárnap délelőttet azt nem a Balatonparton fogja tölteni, hanem keres egy gyülekezetet. És találkozni akar ott is az Úrral, sőt, örül neki, hogy más gyülekezeteknek az életébe is belelát. Talán, ha valamilyen jó gyakorlatot tapasztal, azt haza is hozza. Jézust visszavárni nem szabad, hogy merő stressz legyen a számunkra, mert ha így van, akkor vagy a hitünkkel, vagy az Isten ismeretünkkel van baj, vagy pedig simlisek vagyunk. Van, aki szó szerint belebetegszik abba, hogy az Urat állandó készenléttel akarja várni. Van is ennek egy szakszava, a pszichológia úgy nevezi, hogy ekléziogén neurózis. Bele van gabajodva a hívő ember, hogy mit szabad, mit nem szabad, és állandóan retteg. Jaj, de ha visszajön Jézus, mi lesz akkor? És rettegnek pár választástól. Mi lesz, ha rosszul döntök? Jaj, mi történik? Aztán, mikor nagy nehezen elhatározza magát, akkor azon görcsöl, mit lehet a házastársammal tenni, mit lehet a nemi kapcsolatban tenni. Aztán utána, hogy kell gyereket nevelni, jaj, mi lesz, ha elrontom, és millió és millió oka van rá, hogy állandóan görcsöljön, és féljen, rettegjen attól, hogy majd jön az Úr, és ki tudja, milyen bűnt követel. De Jézus pont azért jött, hogy ezeket a görcsöket, ezeket a megkötözöttségeket feloldja. Nem azért jött, hogy csomózzon rajta. Azt mondta Jézus, hogy azért jöttem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást. Nem azt mondta, hogy azért jöttem, hogy bemenjek a börtönbe és rátegyek a rácsra még három másik lakatot, hanem hogy kiengedjelek benneteket onnan. Ezért jöttem. Az ő korában a farizeusok éppen ezt művelték az emberekkel. Szüntelenül új és új szabályokat, törvényeket alkottak, és végül már azt senki nem tudta megtartani. Ők maguk sem, csak őket ez nem érdekelte. Viszont a nép belebetegedett abba, hogy mennyire lehetetlen Istennek megfelelni. És éppen ezért, amikor az Úr Jézus megkezdte a szolgálatát, ezek a vallási elöljárók azt gondolták, hogy mennyire liberális ez a Jézus. Hát ez tönkre fogja tenni a vallásunkat, tönkre fog itt tenni mindent. Aztán, amikor elkezdtem magyarázni, hogy hogy is kellene érteni a 10 parancsolatot, akkor meg nyelhettek nagyokat, hogy milyen magasra tette Jézus a mércét. És amikor az emberek ott voltak az Úr Jézus mellett, akkor azt érezték, hogy Isten jó. Hogy Isten szeret bennünket. Azt érezték, hogy Isten nem a hibáinkat keresi, hanem a szívünket. Hogy kapcsolatra vágyik velünk, beszélni akar hozzánk, meg akar hallgatni, gyógyítani, be akarja kötözni a sebeinket, le akarja törölni a könnyeinket. Egy annyira más Istenkép jelent meg. Egy olyan, amit azelőtt még nem tapasztaltak sohasem. És Jézus ma is ilyen. Ő nem változott. Valóban vissza fog jönni, és valóban, ahogy benne van a Bibliában, ítélni fog élőket és holtakat. Efelől ne legyen kétségünk. Készen vagy erre? Amikor ezt a kérdést hallod, biztos, hogy rettegéssel tölt el. Készen vagyok én erre? De az Úr a szívedet nézi, mint egy jó tanár, aki nem csak azt látja, hogy most ez a felelet hanyastér, hanem azt is látja, hogy haladsz előre. Azt is látja, hogy ez a srác, ez akar. Ez egyre többet tanul. Meg azt is látja, hogy ha trehány, hogy egyre rosszabb, és nem törődik semmivel. Mindnyájan követünk el hibákat. De a kérdés nem az, hogy követünk el hibát, vétkezünk-e, hanem hogy törekszünk-e, ami megváltunk kedvében járni. Hogy szereted-e, várod-e őt vissza, hogy akarod-e őt színről színre látni. Ugye milyen borzasztó lenne? Micsoda jegyesség az, ahol a vőlegény azt mondja magában, mikor 4 órára meg van beszélve a mennyasszonyával a találkozás, hogy hú, remélem késik 10 percet, mert olyan dolgot csinálok, amit nem szeretném, hogy lásson. Milyen házasság lesz abból? Hogy várja az a mennyasszonyát? Nem fordítva kellene? Hogy már 10 perccel 4 előtt is azon görcsöl, hogy de jó lenne, ha már itt lenne, mert minden másodperc fontos. Vágyom rá, hogy vele legyek. Ha akarjuk Jézust így szeretni, ha így követjük őt, ha minden nap eszünkbe jut ő, és úgy ülünk le Bibliát olvasni, így kezdünk el imádkozni, ha vele indulunk el dolgozni, ha vele szólunk a szeretteinkhez, akkor nagy valószínűséggel Jézus készen fog találni bennünket. Lehet, hogy nem büntelenül, de készen. Nem rettegni kell attól, hogy mikor jön meg Jézus, hanem úgy élni, cselekedni, imádkozni, szolgálni, mintha el sem ment volna. Hidd el, nem lesz többé kérdés, hogy mit szabad, vagy mit nem. Nem lesz kérdés, szabad-e kívánsággal szétnézni a strandon. Nem lesz kérdés, hogy elmenje nyaraláskor a templomba. Nem lesz kérdés, hogy vállalja valamilyen szolgálatot a gyülekezetben. Nem lesz kérdés, hogy keressek-e magamnak valamilyen bibliakört. Nem lesz kérdés, hogy beszéljek-e Jézusnak másokról, ha erre alkalmat készít. Mert ha mindig vele vagy, akkor minden rendben van. Élj úgy, mintha mindig veled lenne, és biztos, hogy nem fog meglepetésként érni, amikor visszajön. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, hálásak vagyunk neked a te szeretetedért. Köszönjük neked, hogy eljöttél ebbe a világba, és megmutattad nekünk azt, hogy milyen is Isten valójában, hogy te benned az Isten teljessége megjelent, és láthatjuk azt, hogy irgalmas vagy hozzánk, hogy végtelenül szeretsz bennünket. Megmutattad, megbizonyítottad ezt nem csak a tanításaidban, nem csak abban, hogy eltűrted, elviselted sokszor az embereknek ostoba, buta kérdéseit, hogy elhordoztad az önzéseiket, hogy magadhoz ölelted a gyermekeket, hanem legfőképpen abban, hogy értünk adtad az életedet a kereszten. Kérünk téged, Urunk, add, hogy át tudjuk élni minden napon azt, hogy mennyire szeretsz, hogy nekünk nem rettegéssel kell téged visszavárnunk, hogy te éppen azért jöttél, hogy a bennünk lévő görcsöket, a bűnöknek a hatalmát, azt összetört, hogy leoldozd a mi bilincseinket. Kérünk téged, Urunk, így segíts bennünket várni, téged, te rád, a te visszajöveteledre, mindig készen. Könyörgünk hozzád, Urunk, így adj szabadulást azoknak, akik lelki börtönükbe vannak zárva, akik nem tudnak megbocsátani másoknak, akik tele vannak mind a mai napig, eddig a pillanatig is keserűséggel, haraggal valaki más iránt. Könyörgünk, Urunk, adj szabadulást azoknak, akik valamilyen régi sérelmük miatt haragszanak. Adj, Urunk, szabadulást azoknak, akik talán a múltjukból, a neveltetésükből adódóan nem tudnak igazán felszabadultak lenni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a szívét most összekötözi, összebilincseli valamely szerettüknek az elvesztése. Vigasztald őket, Urunk, te adj gyógyulást, te adj olyan szabadulást, amit senki más nem tud nekünk megadni. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk hozzád, és most, amikor benne vagyunk a nyári szünetben, amikor megcsappan a lélekszám az Isten tiszteleteinken, mert a testvérek közül sokan máshol vannak, és mi is bizonyára leszünk majd máshol, tudhatjuk, hogy nem kell szabadságra mennünk a veled való kapcsolatban, hanem épp ellenkezőleg, bárhol is vagyunk, mi mindig veled lehetünk, és veled lenni a legjobb, a legboldogabb, a legüdvözítőbb dolog. Kérünk téged, Urunk, légy azokkal, akik most már nyaralnak, megérdemelt szabadságukat töltik, légy azokkal, akik kórházban fekszenek, és egyáltalán nem örülnek ennek, hogy nekik türelmet, vigasztalást, és légy azokkal, akik most készülnek a szabadságra, hadd, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, leszünk, mindig téged várjunk örömmel, és amíg eljössz, hadd tudjunk örömmel szolgálni a te neved dicsőségére. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.